Számomra a célba érés felér egy ollózós gollal. Nem fogjátok kitalálni, de ezt a korábban a világ legjobb öttusázójának választott, háromszoros VB és EB ezüstérmes Gulyás Michel öttusázónk mondta. Az a Michel, aki nem mellesleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyébként végzett bűnügyi nyomozója, és aki már biztos párizsi olimpiai kvótás. Ő is, mint minden versenyző, ennek a szezonnak utoljára úgy vág neki, hogy még van lovaglás. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy egy kicsit nosztalgiázva a Nemzeti Lovardában látogatjuk meg őt a Csisztus Podcast stábjával, hogy még utoljára megmutathassuk nektek, mennyire bonyolult és mennyire nehéz feladat sok-sok edzés mellett összekoordinálni egy öttusa versenyző felkészülését. Tartsatok velem! No, de izgalmas helyszínre értünk. Szia, Michel!
Sziasztok!
Sziasztok! Hello! Hát hello, hát örülök, hogy téged is láttak, és...
Ő itt Pinox. Ma ő lesz. Pinox. Ő lesz a mai új vendégünk. Hello. Egy sztár egyébként, nagyon szereti a kamerát.
Tényleg?
Igen.
Hát akkor nem véletlenül. Hoztunk egy pici kis, egy kis világhírnevet, egy 15 perc hírnév neked is jár. Szép, megtermelt állatról beszélünk.
Igen,
aztán
igen.
Nem egy aprócska lovacska.
Nem, nem. Úgyhogy most az edzésnek az első pontja, lópucolás, ami egyébként szinte kész van, úgyhogy már csak áttöröljük.
Oké. Ja, hogy azért ezt tudni kell, ugye, hogy ez nem úgy, hogy idejövök és felhuppanok az állatra, nem. Hanem ez...
Egy hosszabb folyamat.
Azon túlmenően, hogy hát persze ez így illik, de van jelentősége abban a tekintetben is, hogy hogy viszonyul hozzád, vagy te hozzá?
Hát, de egyébként szerintem ebben a negyed órában, 20 percben kicsit összeismerkedünk és összebarátkozunk, mert egyébként hozzá vannak ahhoz szokva, hogy minden edzésen más ül rajtuk. De szerintem már olyan régóta lovagolok rajtuk, hogy nagyjából talán megismernek, amikor jövök hozzájuk.
Ja, hogy a többit is szoktad lovagolni.
Igen, igen, igen. Hát az ötös a szövetségnek kb. 25 lova van, és majdnem minden edzésen más lovon ülök, úgyhogy...
Ez azt is szolgálja, hogy te magad is hozzászokjál a különböző...
Hát mindenképpen szükség van egyébként rá, hogy több személyiségű lovon üljünk, mert ugye az ötösába sorsoljuk a lovakat, vagy igen. Sorsolják a lovakat, és felkészülve kell lennünk mindenféle típusú lóra, úgyhogy gyorsra, hajtósra, lassúra, mindenféle személyiséggel.
Jó, közben nyugodtan csináld, amit csinálni kell, én igyekszem egyrészt lehet, és hiszen nem a
nem
ló hátulja felé közelíteni.
Igen,
másrészt meg, hát hallod, azért nem véletlenül szerveztük meg a találkozónkat ezen a helyszínen, mert hát egy pár hónap, és már nem nagyon tudnánk itt, ugye? Bár, hát illetve tudnánk, csak nem az öttusához kötődően.
Igen, most már fél év van hátra a lovaglásból sajnos, úgyhogy most igyekszem minden edzésen is részt venni egyébként, és kihasználni az utcsó pillanatig összes lovas edzést, úgyhogy...
De ez neked személyesen is azért egy, hát most idézőjelben persze, ez egy ilyen gyász folyamat, hogy ennek vége lesz?
Hát egyébként mindenképpen, mert mindig is része, vagy az életem része volt a lovaglás. Mindig megszokott volt, hogy hétfő, szerda, péntek itt vagyok a lovas edzésen, úgyhogy mindenképpen furcsa lesz, hogy fél év múlva már nem kell ide jönnöm, hanem hogy más sport ágat kell majd űznem el helyett.
Igen, de én úgy hallottam, ugye, amúgy egyébként kedves tornásztárs, nőkartárs.
Igen, igen, régen,
annó. Képzeld el, hogy ezt lenyomoztam, hogy te is postás és KSI tornász voltál.
Igen.
Én ugyanígy, csak én fordított sorrendben. KSI és postás.
Igen, hát én.
De hogy ezt hallottam azért, hogy a szüleid tulajdonképpen független attól, hogy meg egyáltalán nem volt az ötusa képben, azért vittek téged lovagolni. Tehát, hogy neked Isten igazából nem az ötusa hozta meg az első ilyen lovaglós élmény.
Nem, én már fiatalok voltunk, és amikor családi húsvétolások mindig egy tanyám volt, és ott mindig vittek minket lovagolni, mert az egész család imádta a lovakat, a két testvérem, a nővérem és az öcsém is, és amikor mindig mentünk wellnessezni, vagy elutaztunk a család, akkor mindig volt benne, hogy elvittek minket lovagolni, úgyhogy...
Ez mint, hogyha valahol így nem tudom, így lehetett
nem tudom,
érezni,
honnan,
hogy...
Tudod? De egyébként ez egy jó információ.
Ugye? Szóval, hogy tulajdonképpen igen. Neked a lovaglás és egyáltalán a lóval való viszony az nem az ötusában jött meg először.
Én nagyon szeretem az állatokat.
Nagy szerencse, nem? Hogy tulajdonképpen ez nem volt egy idegen élmény számodra, sőt. Ezek szerint egy barátságos dolog volt.
Igen, számodra, a kutyákat szám. És a lovakat szeret a legjobb.
Ez a két állatot, többi a szám. Két jó választás minden szempontból. Oké, tehát túl vagyunk azon a folyamaton, hogy le kellett.
Igen, és most a kantározás az már kész van, és most már csak a nyergelés maradt, hogy...
Ezt egyébként a versenyző versenyszituációban is maga csinálja, vagy ott azért ez...
Nem, ott már kész lovakat kapunk.
Kész lovakat kaptam. Aha. De itt nyilván ennek fontos jelentősége van egy picit abból a szempontból is, hogy ti ketten együtt rezegértek, nem?
Igen, igen, mindenképpen.
Érdekes dolog. Most legalább megnézzük egy ilyen folyamatot közel, nem is annyira egyszerű történet.
Aztán kiderül, hogy fordítva nyertem 11 év után.
Na, heti 3, hétfő, szerda, péntek?
Igen. Hát inkább az alapozás időszakban van egyébként ilyen sok lovaglásra idő, amikor beindul a versenyidőszak, akkor sajnos kevesebb lovaglásra van csak idő. Azt majd a Tibor, a Pétert meg lehet kérdezni, mert ő a koordináló edző, aki összeállítja az edzéseket.
Egyébként maga ez az egész folyamat, ez a te méreteidhez kell ezt igazítani, vagy azt ott fönt állítod be?
Hát a heveder, az nyilván a lónak a méretéhez.
Azt persze, nem úgy értem.
Ja, kantár, vagy a kantár.
Igen.
A kengyel az én méretemre, de azt majd, hogyha felülök, akkor szoktam állítani. Aha. Kantár meg a heveder nyilván a lónak, a fej meg a has méretéhez. Lábszárvédős nyilván a ő láb méretéhez van igazítva.
Kicsit kanyarodjunk azért még vissza ezekhez a tornász évekhez, nem véletlenül rugózó mezen, ugye? Mi volt a legnagyobb kunsztod?
Nem tudtam dupla szaltózni talajon még.
Azért az már komoly torna.
Igen, úgyhogy annyira magas szinten nem voltam. Egyébként nekem a gerenda volt mindig a legközelebbi szer, a szívemhez az állt a legközelebb.
Tessék,
azon voltam a legbátrabb mindenképpen. Úgyhogy a szaltók, meg mindenfélét is csináltam azon, úgyhogy azt nagyon-nagyon szerettem. Most, hogy kész a ló, átöltözök.
A ló kész, most jössz te? Oké, rendben, nézzük akkor, hogy hogyan leszel lovas kinézetű, most még egy
igen,
ilyen
hát
sportoló nőzök.
Az nem egy lovas zokni, de...
Aha. Van egy klasszikus lovaglócsizma, ugyebár.
Igen.
Tehát ennek nyilván van jelentősége, ezt nem csak divatból viseli az ember, ugye?
Nem. Hát igen.
Ez nem fontos, hogy alapvetően, aha, nyilván ennek ugye bőre.
Hát itt a lábszár, ami hozzáér a lóhoz, akkor nyilván azt tapadjon a lónak az oldalához, meg legyen rá jó befolyás.
Nyilván a versenyszerelés az lennél egy jóval elegánsabb dolog, ugye?
Persze, akkor... edzésen van kevésbé elegáns.
Akkor az ember fölülre visel egy...
Egy inget, zakót, és általában, hogyha nem ilyen zárt nyakú az ing, akkor nyakkendő is kell, úgyhogy nagyon elegáns.
Ez komoly.
Igen.
Ez komoly. Pont ezen a tokiói olimpián, egy egészen előkelő helyről pont a lovaglásnak idézőben köszönhetően nem sikerült ott végezned, ahol
igen,
végezhettél volna. Tehát, hogy akár keserű emlék is lehetne ez, de hogy volt te a lovaglással, mint versenyszámmal? Független attól, hogy már nem sokáig.
Én nagyon szeretem, mert ez a öttusának az égköve. Uh-huh. Ezen múlik és bukhat a verseny, úgyhogy ilyen szempontból nagyon izgalmas is.
Hát vagy itt meg volt már pont éppen egy olyan világverseny az olimpia, ahol hát pont nem jól jött ki. Tehát most például a párizsi olimpiára, ugye ahol már biztos kvótád van, hogy készülsz abban a tekintetben, hogy ez ne történjen meg?
Hát nyilván nem csak a versenyzőkön múlik egyébként a lovaglás, hanem azon is, hogy az adott rendezői ország milyen lóállományt biztosít a versenyzőknek.
Hát Európában leszünk, Franciaországban,
igen,
Párizsban.
Ott nagyon jó lóállomány van egyébként, úgyhogy bízunk abban, hogyha még kevésbé ügyesek a lovak, akkor legalább az összes ló egyforma tudással rendelkezik, hogy egyformák legyenek a feltételek a versenyzőknek. De nem is azzal van a baj egyébként, hogyha gyengébb lovakkal szolgál az adott ország, hanem az, hogyha aránytalan ugye a versenyzők között a feltétel.
Tehát, hogy van nagyon gyenge és nagyon jó lovas.
Igen, igen.
Nyilvánvalóan az egész verseny.
És akkor nem annyira jön ki az, hogy ki az a jó lovas, és ki az, aki gyengébben lovagol.
De azt lehet mondani, hogy te mondjuk magadhoz képest azért többet lovagolsz, és másképp készülsz, hogy a párizsi olimpián éppen pont a lovaglás, akármilyen lovat is kapsz, akármilyen sorsolásod is lesz, ez ne legyen akadálya egy jó szereplésnek?
Egyébként mindenképpen az edzőim is figyelnek arra, a lovas edzőim, hogy minőségi munkát végezzünk, és változatosak legyenek az edzések, és sok személyiségű lovon üljek, hogy mindenféle típusú lovat tudjak stressz helyzetben is kezelni.
Most mit fogsz csinálni, ma mit gyakorolsz, mit fogunk az edzésen látni?
Hát szerintem ma sík munka lesz, a hétfői munka az mindig ülésjavítás, sík munka, és talán lesz egy kis ugrás, hát még nem biztos, az biztos a meglepetés.
Jó, a sík munka az azt jelenti, hogy lássuk, hogy...
Igen, vagy kell újra ülni a lóban.
Jó, rendben van. Na hát akkor utatokra engedünk benneteket.
Köszönjük szépen.
Közben én meg Tibolya Péterrel, ugye, aki végül is koordinálja a te edzésmunkádat.
Igen.
Átbeszélem azt, hogy hogy alakul ez a szezon, és mire számítunk majd Párizsban.
Jó, köszönöm
jó munkát,
szépen.
Találkozunk. Hopp, hopp. Köszönjük szépen, Péter, hogy csatlakozhatunk hozzád, illetve Michelhez ezen a különleges helyszínen, ami tényleg különleges, pont arról beszélgettük vele az imént, hogy tulajdonképpen valahol egy ilyen kis nosztalgikus búcsú minden edzés bizonyos szempontból a az egyik legszebb versenyszámától az ötusának. Te magad is világbajnok voltál ebben a sportágban. Nyilvánvalóan ebben a sportágban. Ha innen nézzük, akkor ez valahol neked is nosztalgia, és egyáltalán hogy figyeled ezt az egész folyamatot, hogy hát a lovaglás szépen lassan, hogy úgy mondjam, kisétál a képből, és egy más sportág lesz majd nyilván Párizs után.
Igen, hát nagyon érdekes dolog, hogy amikor beléptem a Nemzeti Lovardába, 14 évesen szokott elkezdeni egy ötusázó lovagolni, akkor 38-as volt a lábam, és az a papucs végigkísérte a pályafutásomat, mert ugye csak a öltöző szekrénytől az zuhanyi kelebb elmenni, és amikor meg kiléptem a pályafutásomból, akkor 45-ös volt a lábam, úgyhogy ezt így... Úgyhogy elég kisgyerekként kerültem ide be, és egy felnőtt férfiként hagytam abba a pályafutásomat. Hát nyilván egy ötusázónak mindig hozzászokott ahhoz, hogy a lovaglás az a velejárója a savaborsernek az egésznek. Nyilván egy ideig kesereg az ember, meg átgondolja, hogy mégis mi vezethetett ide. Ez nyilván tőlünk különálló kondíciók voltak és körülmények, a Nemzetközi Szövetség döntése volt ez, valamit meg lehet érteni, valamit kevésbé. Én azt mondom, hogy előre kell tekinteni, azzal kell foglalkozni, hogy Párizsban minél jobban lovagoljanak a versenyzőim, és utána pedig fel kell készülni a másik számra. Sajnos nem tudunk rajta változtatni, ami nem tudsz változtatni, azzal meg együtt kell tudni élni.
Milyen lovasnak mondanád, akár a te szakmai tapasztalataid alapján is? Tehát,
mindenképpen a mezőny egyik legjobb lovasának számít. A lovaglásban azért még benne van egy olyan faktor is, hogy egy kicsit a párkapcsolathoz tudnám hasonlítani, hogy van egy jó ló és egy jó lovas, nem mindig jönnek ki egymásra, és nem mindig...
Tehát nem csak azon múlik, hogy jó a ló és jó a lovas, hanem hogy van-e kémia.
Így van, a további nehézséget az okozza, hogy a ló a melegítőpályán, ugye a ló egy társas lény, egészen másképp viselkedik a melegítőpályán, mint a versenypályán, ahol ő ló szempontból egyedül tartózkodik. Nagyon sokszor van, hogy teljesen másképp mutat a melegítőpályán a ló, mint a versenypályán. Úgyhogy a ló halad előre, itt a versenyzőnek a másodperc tört része alatt kell cselekedni, hogy ebből a közös teljesítményével ebből egy jó süljön ki.
A lehető legjobb.
Ehhez kell a sok rutin, és minél több inger, minél több ló, minél több idegen ló, és szerintem a Michel ezt nagyon jól meg fogja tudni oldani.
Kicsit beszéljünk arról, ugye te tulajdonképpen a koordináló edzője vagy a Michel felkészülésének. Amikor ti elkezdtetek együtt dolgozni, akkor alapvetően mi fogott meg benne, mint versenyzőben, hiszen ő maga azt nyilatkozta, és kikerestem sok-sok ilyen kis idézetet, hogy egyrészt ugye meglepetés kvóta volt a tokiói kiütés, és pont akkoriban lett ugye az úta versenyzője, te kezdted el összeállítani azt a csapatot, aki elkezdett vele dolgozni, és hogy látványos lett a változás. De nyilvánvalóan, amikor elkezdtél vele együtt dolgozni, akkor gondolom láttál benne valamit, amiért érdemes volt köré egy profi csapatot szervezni. Szóval milyen kvalitásai vannak Gulyás Michelnek?
Két óriási erénye van. Az egyik a versenyzői kvalitás, ugye hát kétfajta versenyző van, az egyiket nagyon lenyomja a verseny, és ilyen edzésmenő, azt szoktuk mondani, egy ilyen versenyzőre.
Igen, szeretem ezt a szót, az edzésmenő, igen.
Igen, őt pedig olyat is kihoz magából a versenyen, ami talán mi edzők sem gondoljuk, hogy ezt kihozza magából.
Ő az utóbbi.
És a másik, hogy hát hogy ilyen férfi ötösázókat meg hazutoló edzésmunkát bír elvégezni. Irgalmatlan kemény nő, ha lehet egy nővel kapcsolatban ilyen, ezzel a szóhasználattal élni.
Jó, hát még azt mondja rólad, hogy te meg a legszigorúbb edzője vagy.
Jó, akkor jó, kiegészítjük egy stimmel, igen. Igen, tehát ezt a kőkemény munkát el tudja végezni, ez szerintem női ötösázóban azért nagyon ritka, és ez az, ami őt arra predesztinálja, hogy szépen halad előre.
Nem akarom persze a saját vállunkat veregetni, de hogy már kibeszéltük a legelején, hogy mind a ketten a postos és a KSI tornászai voltunk, csak fordított sorrendben. Hoz valami olyasmit esetleg szerinted a tornasportban, most pont ennek a keménységnek köszönhetően, aminek épp itt veszi használt, vagy van egy vele született extra tényleg munkabírás, a teherbírás, ami bármilyen más sportákban hasznosan jött volna?
Ez ugyan nincs leírva, de számtalan ötösázót tudok mondani, aki a tornasportban jött, és a technikai számokban sokkal ügyesebbek. Ez a koordináció, vagy a ritmusérzék, vagy a tempóérzék a vívásban extrém módon jelentkezik ez, a lovaglásban is, és a lövészetben is. A három technikai számban mindenképpen ez nagyon látványos. Nagyon robbanékony, nagyon jó tempóérzéke van, ritmusérzéke van, ez nagyon sokat számít. Tegnap volt egy nagyon komoly felmérő, a futásban voltak a tavalyi évben egy kicsit hiányosságok. Nagyon-nagyon kemény futómunkát végeztünk, az október 1-e óta több mint 1200 kilométert futott.
Hát ez még rájön... bármelyik futóatlétának is a becsületére válna.
Igen, tényleg. Erre még rájöttnek ugye a technikai számok, meg az úszószáma, az úszóedző is hagyja keményen, illetve voltunk Kenyában egy 3 hetes edzőtáboron magaslati környezetben, ahol szintén a futás a fejlődés.
Kicsit a véroxigén szállító képességét
igen. rendesen. Tegnap indult egy atlétika verseny 3000 méteren, jobban sikerült.
Egy atlétika verseny, beiktattatok úgy útközben? Igen.
Jobb helyen áll, vagy jobb felkészülési szinten van, mint gondoltuk. Úgyhogy ennek nagyon örülök, mert ebbe a futásban mindenképpen szerettük volna előrelép. Az az elméletem az egész ötösával kapcsolatban, hogy az már nem fér bele, hogy valakinek van egy kicsit gyengébb száma, mert akkor valamelyik számban nagyon extrát kell teljesíteni, és az a versenyző lelkébe is benne van, hogy neki valamibe extrát kell hozni ahhoz, hogy az kipótolja azt a gyengébb számot, vagy fölhozza. És ezért én azt szeretném, hogy minden számba kiegyensúlyozottan versenyezzen, és az egyelőre jó úton jár.
Hát úgy tűnik, hogy ez egy nagyon, nagyon kész komplett terv a fejedben, ezt csak végigre kell hajtani. Picit kitérhetünk-e arra még csak röviden, hogy úgy tűnik, hogy most nagyjából egy zavarmentes felkészülés lehet előttetek. Nem volt ez mindig így. Volt egy elég turbulens időszak a Magyar Öttusában, volt egy konfliktusotok is Kállai Ákossal. Ez. Most, hogy ez mögöttetek van, ugye most már nyilván nincs szakmai közelfeladatokhoz, ez azért segítség, hiszen tudom, hogy alapvetően te voltál a szószólója annak, hogy Michelt próbál meg róla leválasztani.
Igen, mindennek kapcsolatban azon vagyok, hogy ez jó vagy nem jó, én vállalom a felelősséget az ő felkészüléséért, és ezért én csak mindenkitől azt kérem, hogy támogasson minket passzívan. Ja, van egy stábom, akivel dolgozunk együtt elég régóta, bennük hiszek, szerintem a versenyző is hisz bennük, mi is hiszünk a versenyzőbe. Igazából kívülről, hogyha nagyon más nem is nagyon tud segíteni, ha nem hátráltat, az egy óriási segítség. Azt szoktam mondani, hogy aki nem tud segíteni, az a nincs jelentős problémám, a sarki fűszeres tud segíteni, de aki hátráltat, arra azért elég morcos vagyok. Én egy ilyen, hát nem is tudom, hogy mondjam, de egy ilyen elég tigris típus vagyok, ha a versenyzőimet bántják, azt nem annyira tudom akceptálni.
Apa tigris, van inkább hát ezt igen, mondja tigrisekről.
Igen. Uh-huh. Nyugodtan mondhatjuk ezt. Én azt mondom, hogy most elég nyugodt a felkészülés szerintem, és nagyon bízom benne, hogy ezt el fogjuk
tudni. És ezt a nyugalmat egyébként a közelmúltban szintén egy, hát kimondjuk, ki kell mondani, egy puskaporos hangulatú szövetség élére talán visszaérkező Balogh Gábor fogja tudni garantálni? Tehát azért azt lehetett látni, hogy iszonyatos turbulens légkör volt a Magyar Öttusában, sajnálatos módon, és úgy tűnik, hogy valahogy ő talán, és most ezt is a feladatra gondolom, hogy ezt elcsendesítse. Látszólag sikerül, úgy érzékeled, hogy legjobb embert találta meg a sportágára?
Igen, egy olyan Balogh Gáborral én együtt edzettem sokáig, ő már ugye öregebb versenyző volt, mi fiatalabbak voltunk, én jól ismerem. Szerintem neki is és mindenkinek az az érdeke, hogy itt nyugalom legyen, és abból fog megjönni az eredmény. Szerintem egy tisztességes ember, aki itt próbál rendet rakni, szerintem jó úton is jár. Nagyon bízom benne, hogy a segítségünkre lesz, úgyhogy mindenkit megnyugtatott, hogy neki ez a célja, úgyhogy én bizakodó vagyok nagyon.
Ugye most csak Párizsig beszéljük át tulajdonképpen, nem is a pályafutása, tehát egy 23 éves versenyzőről beszélünk. Te messzebbre látsz? Tehát látod-e azt, és most már tényleg ez egy kicsit ennek a gondolatnak így talán a lezárása is lehet, hogy mi lesz majd, amikor bejön az obstacle-rá, mi lesz, amikor egy újjáformálódó sportágban, egyébként egy sok-sok évet ebben a sportágban energiában belefektető versenyző szeretne tovább lépni? Látod őt az új öttusában?
Persze, egyébként annyira belekérdeztél ebbe a dologba, hogy jelen pillanatban az újpesti torna egy lett, ugye az egyesületünk. Én 29. évet töltöm az újpesti torna egy lettnél, az őző elnök úr nagyon nagy segítségünkre volt, és most beszereztünk egy ilyen OCR pályát. Jelen pillanatban folyik a telepítése ennek, a héten kész is lesz.
Hoppá, tehát ti már abszolút a jövőt tekintetében léptek előre, és terveztek, és
igen.
Ruháztok be infrastruktúrát.
Abszolút, annál is inkább, mert ugye a felnőtteknek valóban a Párizs lebeg a szemük előtt, és most egyelőre a Michellel kapcsolatban ez az OCR, ez egy teljesen lényegtelen szempont ebbe a vonatkozásba, 2024 vonatkozásába, viszont a fiatal versenyzőknek már mindenkinek ez a felkészülési szisztéma van, tehát erre nagy szükségünk van, hogy az infrastruktúrális feltételek is meglegyenek. Úgyhogy ez a beszerzés egy fontos állomás.
Jó, hát akkor ezek szerint terveitekben nyilván az ötös a tovább élése szempontjából az alkalmazkodás, az egyetlen lehetőség, amit csinálni kell. Még egy dologról beszéljünk talán Michel kapcsán, hát ő egy végzett bűnügyi gyomozó, ráadásul kitörő teljesítménye. Azért ez valljuk meg nem mindennapi dolog, hogy valaki egy ilyen, ráadásul ekkora energiabefektetést, ilyen koordinációt igénylő sportág mellett kitűnő eredménnyel elvégez egy ilyen komor egyetemet, ugye, mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Mit segít neki az öttusában, vagy bármiben az, hogy ő egy pallérozott elme?
Miatt a közszolgálati egyetemet is tényleg megsüvegelendő a segítségük, amit nyújtottak számunkra a mai napig, mert a Michel ott dolgozik, és azért nagyon sokat segítenek, hogy a felkészülést azt tudjuk pontosan ütemezni, mert az utolsó évében, amikor az államvizsgára készült a tavalyi évben, akkor azért nagyon-nagyon nehéz volt, tényleg minden túlzás nélkül reggel 5 órakor fölkelt, és este 8-ig minden perce be volt osztva, mert vagy órára ment, vagy...
5-től 8-ig, csak ezt így mondom annak, aki esetleg bármit is irigyelne.
5-től 20 óráig, igen, ez pontosan. 5-től 20 óráig.
Igen, nem 5-től reggel 8-ig, igen. Hanem 5-től 20 óráig.
Igen, hát ez egy
embert
próbáló feladat mindenképpen, mert ugye tényleg itt, hála Istennek, annyira jók a körülmények ott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, hogy az úszás-futást ott nagyon jól el tudtuk végezni, és az edző kollégák rohangáltak, hogy őt kiszolgálják, mert volt egy órája, akkor volt egy lyuk, akkor tudtunk tréningezni, utána visszajött a következő órára.
Úristen, milyen patchwork-szerűen kell összerakni egy ilyen programot.
Igen,
és
igen.
Ezt koordinálod alapvetően te?
Alapvetően ezt koordinálom, ami még nagyon fontos, és a stábot dicséri, hogy eléggé együttműködő mindenki. Van a konfliktusaink is nyilván, még a versenyzővel is. Mindenki jót akar, ezt próbáljuk egy kiváló mederbe tartani. Nyilván régen az öttusa edzők általában mind öttusázók voltak, ez ma már nem így van. És általában külsős edzőkkel dolgozunk, a lövő edző az lövő volt, a vívó edző vívó volt.
Elmondanád, hogy hogyan lesz végül is Michelnek most így a csapatnak?
Hogyne. Az úszó edzést azt Magyarovics Zoltán végzi, nagyon kiváló szakember.
Korábban Kossuthért edzettek, Kossuthért edzettek, nyilván egy egyszerű szakember.
Így van, a futást az Kárai Kázmér végzi. Kárai Kázmér egy szebb korban lévő úr, aki még a török Ferenci ére alatt is, a Martinek Mizsér Fábián ére alatt is már futóedző volt itt. Tehát elég nagy rálátása van erre, Karácsony Gyula. A lövőedző, ő a Michel életében már a öttusa kezdetek óta részt vesz, tehát ő adott először pisztolyt a kezébe, és azóta is kiváló az együttműködés, talán ez az egyik legerősebb száma Michelnek. A vívóedzést az Andrássy Tibor végzi, ő is a vívóknál is mind edzőként, mind versenyzőként kiváló teljesítményt nyújt, és a lovas edzést azt jelenleg Ladvánszky József látja el, aki szintén szerintem a tokiói olimpia óta azért sok fejlődésen ment keresztül a Michel. Én próbálom ezt összekoordinálni, mert
egy
nyilván...
Egy szakembert sem lehet könnyű az ő naptárukat.
Igen, meg nyilvánvalóan mindenki próbálja nyomni az ő számát, hogy abban minél jobb legyen a versenyző. Nyilván nekünk az nem mindegy, hogy mennyi energia befektetéssel teszik ezt, és ezt próbálom úgy, hogy a versenyző életben maradja.
Hát igen, ez a végén ez sem egy lényegtelen dolog, hogy a versenyző ezt kibírja. Nagyon köszönöm, Péter, hogy egy kicsit bepillantást engedtél ebbe az egészen elképesztő szervező munkát igénylő, és ezt mindent elviselni is képes versenyző Gulyás Michel mindennapjaiba. Egy picit belefeledkezünk most azért ebbe a csodálatos lovas edzésbe, majd egy pár gondolatra természetesen kíváncsi leszek, és aztán ti már oda, valószínűleg te már oda nem, de mi elkísérjük is át a tervek szerint ma még egy úszóedzésre is, mert hát 5 tusáról beszélünk, és ennek az egyik igen fontos versenyszáma természetesen az úszás. Most azonban még nézzük meg, hogy hogy zajlik ez a lovas edzés. Magunk mögött is hagytuk a Nemzeti Lovardát, és itt vagyunk a Duna Arénában, méghozzá nem akármilyen társaságban. Itt van velünk a Sportág mostani, nem olyan régen megválasztott elnöke, korábbi olimpiai ezüstérmes, 8-szoros világ 9-es Európa-bajnok Balogh Gábor. Szia Gábor, köszönöm szépen! Hát egy kicsit nosztalgiázunk most, tehát most egy kicsit az aktív edzés helyzetben visszarángattunk téged, nem úgy, mint a nem lenni tökéletes formában, már
ahhoz
jól
be
tudom.
Ugranom.
Igen, az igaz, hogy neked. Én csak akkor is a szurkolói oldalon voltam, szóval Michel mindjárt csatlakozik, ugye neki jön az úszóedzés, de gondoltam, hogy amíg Michel idején, addig egy kicsikét, hát egyrészt beszéljük már át mindazt, amit olyan régóta terveztünk, hogy hát valójában visszatértél a sportágathoz. Azt kell mondanom, hogy közfelkiáltással visszakértek téged ide. Ugye volt egy elég komoly probléma, egy turbulens, egy rendkívül izgága szituációjában a sportágban. És nagyon úgy fest, hogy mindenki azt érzékelte, hogy ennek te lehetsz a kulcsa, már hogy ezt megold, ezt a helyzetet. Hogy is történt? Ezt közben sétálunk egy kicsikét, és úgy teszünk, mint az úszóedzők, akik csak mennek a medencepartot. Már nem lehet, hogy...
Erre a felvezetésre nehezen találom a szavakat, hogy erre most mit lehet mondani.
Hát itt történt, nem?
Talán az lehet az oka, hogy nyilván az
egy jó dolog, hogy a sporton belülről lettem.
Igen.
Az egy helyzet, hogy rögtön a sportpályafutáson befejeztével így elkezdtem sportpolitikai vonalon dolgozni.
Elég aktívan, ugye voltál a miniszterelnöknek a politikai, sportpolitikai tanácsadója is. Igazából gondolom, hogy ez a feladatkör azért úgy nem is szűnt meg, mert nyilván az ember azért ezt a státuszt nem is veszíti el.
Nagyon sokat köszönhetek annak a négy évnek, mert egy olyan kapcsolatrendszer alatt mint ki kormánytagokkal, az üzleti vonalon, sportszervezeti oldalon, amelyet a Diásport Szövetségben, amiben elkezdtem dolgozni 2012-ben, nagyon sokat tudtam hasznosítani, és talán az analógiát úgy tudnám felhúzni most ebben az ötös a kérdésben, hogy kb. Ilyen helyzetben volt a Diásport Szövetség is. Nem voltak tiszta viszonyok, maradjuk annyiban, és sikerült felépíteni a csapatommal egy nagyon-nagyon jól működő szervezetet.
Mindig is őszintén beszélgettünk, mindig is szerettem veled interjút készíteni, mert sosem kented el a dolgokat. Hát én azért megmondom neked őszintén, amit az elmúlt hónapokban láttam, összeszorult a szívem. Tehát olimpiai csapattagok, az én generáció. Tényleg, az egykori nagy csapat, ugye a Fábián, Mizsér, Martinek trió, együtt voltunk Szöulban. Az ember azt érzi, hogy ezek a szereplők gyakorlatilag, már bocsánatot kérek, egy kanálvízba meg tudnak folytani egymást, akkor ez egy borzasztó érzés, és egyfelől egy kétségbeesett helyzet, amikor az ember azt mondja, hogy hogy lehet ezt rendbe tenni.
Az a fajta béketeremtési kísérlet, vagy törekvés, nem is kísérlet, törekvés, ez eljusson majd a versenyzőknek a szintjeig, mert egész egyszerűen a versenyzők a legfontosabbak, és amikor már ők is
és
azt
ők
mondják...
És ők ennek kárvallottjai voltak,
ennek kárvallottjai meg, voltak, ugye? Így van. És innentől szeretnénk a sajtót a jó értelemben arra használni, vagy egy olyan együttműködést kialakítani a sajtóval, hogy az eredmények, a stratégiánk, hogy mit szeretnénk elérni, ezzel való kommunikációról beszélgessünk egymással, ne az, hogy mondjuk valakinek nem tetszik valakinek a működése, mert ezt azt gondolom, hogy a sportágnak nem a segítségére van. És ebben meg tudtam állapodni Vörös Zsuzsival is, uh-huh. Mizsér Attilával is, volt, ami volt.
Martinek Jánossal is, Martinek, mert ott is volt a szél egy
feszültség. Még keveset beszélgettem erről, nagyon sok dolog van ebben. Tehát, hogy nyilván most szeretnénk túlélni az olimpiáig, mert most azért nagyon belenyúlni a rendszerben ilyen téren, azt nem szeretném, hogyha ebből a versenyzők meg a klubok sérülnének. Uh-huh. Tehát az olimpiáig szeretnénk a versenyző oldalról az éreztetni velük, hogy itt most már nincsenek olyan jellegű dolgok, mint amik korábban voltak, tehát itt már senkit nem lehet gyakorlatilag megfélemlíteni, senkit nem lehet a versenyző oldalról demoralizálni. Itt valóban az fog történni, az olimpiára azok fognak kiutazni, akik egyébként eredményesség alapján azt megérdemlik. Ebből nem engedünk, ez új elnökség ebből nem enged. És nyilván ehhez mérten elkezdtük a összeállítani a munkaszervezetet, ezzel most már megvagyunk, tehát a munkaszervezet az összeállt. Szerencsére elkezdett most már dolgozni azzal a stáb létszámmal, amit mi elképzeltünk, és elkezdünk az alapszabályt, az SMS-ünket minden szépen hozzáigazítani, és most fog eljönni az a pont, amikor el tudunk kezdeni a szakmai bizottsági, meg a bizottsági struktúrával egy kicsit etikai bizottságot kell létrehozni, pont azért, mert szeretnénk lezárni és házon belül tartani ezeket a régi problémákat, most már ne ezzel foglalkozzunk, hanem van elég kihívás szintus a sport előtt, most már nézzünk előre végre, és a jövővel foglalkozunk. Olimpiai eredményt kell hozni az ötös a sportnak, ez a fontos feladat, nem egymást, hogy mondjam, gyilkolászni.
Te mit látsz Michel képességeit tekintve? Hogy értékeled őt?
Hát ő nem csak egy roppant tehetséges sportoló, hanem egy nagyon jó fejű nő. Tehát bűnügyi nyomozó, nem is tudom. Tehát
bizony, végzett.
Egy elég tudatos szeméről beszélünk egyébként. Én azt látom, hogy jó fejű, tehetséges fiatalok annak, és nem csak egyébként a felnőtt mezőnyben vannak tehetségeink, hanem nagyon erős a U19, U20, uh-huh. 21-es korosztály is nagyon jó. Tehát, uh-huh. hogy amikor átállunk majd az akadálysportra, akkor azt gondolom, meg kérdezted az olimpiai kvótákat, én azt mondom, hogy magyar ötösától mindig olimpiai éremre van szükség. Ez az alapelvárás.
Akkor ezt várjuk most Párizsból is?
Olimpiai érmet várunk. És higgyék el a versenyzők, mert én nagyon elhiszem róluk, hogy ők erre képesek. Aha. És most semmi más dolgunk nincs a következő fél évben, remélem, hogy ők ezt engedni fogják, hogy itt van Fábián Laci, Mizsér Attila, jó magam, hogyha kell, ott van Vörös Zsuzsi, Kaszaróbi, Marosi Ádám, tehát egy csomó olyan versenyző és volt versenyző van, akikkel érdemes talán beszélgetni arról, hogy milyen egy olimpia.
És elérhetőek, ugye? És gyakorlatilag rendelkezésre állnak, ha segíteni
tehát
kell.
Tehát egy picit abban motiválni a srácokat, hogy tapasztalást adjunk át, hogy milyen egy olimpiának a légköre, mire érdemes, nagyon fontos. Mire érdemes fölkészülni, hogy zárt ki azt a fajta közeget, ami ott egyébként téged fogadni fog. Valaki ennek ez bénítóan hat, valaki meg egyébként nagyon jól tudja ezt. Vagy jól tudja kizárni, tehát erre nagyon érdemes fölkészülni, és maga a mentális állapot, tehát hogyha odáig el tudunk jutni a következő fél évben, ha engedik ezt a klubok, hogy egy picit segítsünk abban, hogy beszélgessünk a versenyzőkkel, ha erre nekik szükségük van. Tehát, hogy mentálisan valahogy a felkészítésük, mert fizikálisan azt gondolom, hogy már nagyjából mindenki kész versenyző. Itt fejben fog eldőlni, fejben még 30-40-50%-ot lehet hozzátenni ahhoz, hogy ki fog ma tudni odaérni az olimpiai dobogóra.
Akkor ezt lezárhatjuk azzal, hogy Párizs 4 magyar kvóta, 2 magyar érem?
Én egy magyar érmet mindenképpen szeretnék. Szerintem az reális.
Jó, hát Gulyás Michelét megkapták akkor most az UKÁSZ, tudják, hogy mi a feladat, olimpiai érmet kell hozni, erre megvan minden képességük.
Bocsánat, ezt hagyj fogalmazzuk úgy át, hogy én szeretném, ők ezt elhinnék. Én szerintem el is hiszik.
Szerintem
de ez
is.
Nagyon fontos, hogy mindenki tudatosítsa magából, hogy igen, egy magyar öttusázó az képes erre a jó eredményre.
Abszolút így van, ez mindent meg is tesz, és minden kvalitása megvan hozzá. A körülményeket meg úgy látom, hogy ti minden szempontból igyekeztek ehhez hozzátenni. De hát nem ér véget az öttusos sport szerencsére a Párizs olimpia után, csak is átalakul, ugye? Tehát az anyag nem vészel, csak átalakul. Te már nem vettél részt ebben a tényleg a valóban nagyon átformálásában, ugye a lézerrán, a 90 perc, és most aztán ugye a lovaglás nélküli verziójában, ami ezt a bizonyos akadályfutást, ugye ezt az obstacle run-t is behozza, de elnökként messzebbre kell, hogy nézzél, sőt, még Gulyás Michel kapcsolatban is felmerült, ugye, hogy hát 23 éves miért hagyna abba a sok-sok befektetett munka után az öttusát akkor? Mi lesz ez? Te hogy látod?
Szerintem az akadálysportban is eredményesek fogunk tudni majd lenni. Itt a két nagyon fontos dolog van. Egyrészt sportágfejlesztési stratégiát fogunk letenni a kormányzat elé, mert kellenek az OCR pályák.
Mind
egész egyszerűen a fontosabb bázisokra,
anélkül
elég nehéz. Képzéseket kell emellett csinálnunk, meg kell újítanunk az informatikai rendszerünket, ugyanis maga a honlapunk, amin kommunikálunk, maga az informatikai rendszer, amin mi kommunikálunk a rendszerünkkel, azt azért 21. századivá kell tenni, és egy komoly rendszert kell ebből tenni, hogy egy olyan képet mutasson magáról az öttusra, amit szerintem megérdemel az elmúlt
szóval, vannak alapvető hiányosságok.
Vannak alapvető hiányosságok. Ez nyilván egy támogatásra van szükség a kormányzattól, és ezt meg fogjuk kérni nyilván eddig is. Schmidt Ádámék mindenben segítettek nekünk Svédiáborra, tehát hála Istennek nagyon pozitív a kapcsolódás. A másik a probléma, hogy vannak olyan régi versenyzők, akik már 10-12 éve a lovaglással készültek föl, például a Micheléknek a korosztálya. Hát ez egy nagy kérdés. Nekik ez egy nagyon nehéz dolog. Nyilván a fiatalokat át fogjuk tudni szerintem majd segíteni ebbe a dologba, hogy a Michelékkel mi lesz. Ha valakinek megvan hozzá az alapvető jó tehetsége, akkor én azt gondolom, hogy át lehet ezt
hát
a dolgot.
Gulyás Michelnek, egy volt tornácnak biztosan megvan.
Mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy ez megtörténjen, és egy olyan életpályamodellt fogunk felrajzolni egyébként ezeknek a sportolóknak, ami lehet, hogy nyomokban majd részint meg volt már, de egész egyszerűen a szülőköz is eljussunk úgy, hogy érezzék, hogyha egy gyerek öttusázásra adja a fejét, akkor nyugodt legyen az ő szülője, mondjuk 16-18 éves korban, hogy adott esetben egy szakképzés, a honvédelem, a rendvédelem oldaláról mondjuk munkahelyi lehetőségeknek a kifutása, egy csomó együttműködést tudunk kötni egyébként azokkal az egyetemekkel, akik a különböző testnevelő tanárképzés, szakemberképzés, szabadidős rekreációs képzésben benne vannak, hogy egy olyan irányba tudjuk őket majd terelni, amiből látják, hogy szakmát kapnak, vagy egy munkahelyi irányba tudnak elmenni, vagy legalább a képzettségük megvan. És én nagyon szeretném azt elérni, hogy legalább a 17-18 éves korosztálynál minimum ennél a korosztálynál, ne a szülők, ha már van egy válogatott részig elér egy sportoló, ne kelljen már otthonról a szülőknek befizetnie pénzt azért, hogy ő egyáltalán sportol,
hanem egy
minimum egy kalóriapénz, amit mi mind kaptunk, igen, ezt meg tudják kapni ezek a sportolók, tehát ez a terv.
Még az öttusában is.
Igen.
Jó, hát van feladat, Gábor, és te magad, hogy ezt itt válaszoltad, azt gondolom, hogy szépen lassan, szisztematikusan ezeknek a végére kell járni. Most nyilván a lehető legfontosabb az, hogy ez a párizsi felkészülés, amennyire lehet ez gördülékeny.
Ott még lóban is örüljünk.
Ott még lóban is örüljünk, és természetesen a benne szereplők is, és az egész stáb az feszültségmentesen tudja segíteni a versenyzők munkáját. Úgyhogy ehhez azt kell mondanom, hogy a kormányod a kezedben nyugalmat kívánok neked minél inkább, ami az arcodon van, remélhetőleg az átül majd a többi szereplő orcájára is legyen így. Biztos vagyok benne, hogy életemben fog múlni, hogy ez a légkör, ez megteremtődjön a magyar öltusában, nagyon nagy szükség van rá. Ugye aztán ott Párizsban lehetőség szerint egy, de inkább két magyar érem megy. Köszönöm szépen, sok sikert nektek! És mi már a nézésében is kifáradtunk ennek a két tusának, amit nyomot követünk, pedig azért ma azért három versenyszám volt, ugye?
Igen, hát általában a hétfő szerdak péntek, azok ilyen 4-5 számos, néha 6 számos szokott lenni. A kecsicset szokott egyébként lazább lenni, mert akkor van igazából 3 szám. Most azért volt lazább 3 számos napon, mert nem tudtam egy futóversenyen.
Mi egyébként csináltál volna vasárnap. Figyelj, egyöntetően az a vélemény, nyilván Tibolya Péter is, nyilván Balogh Gábor is, hogy egy elképesztően kemény csaj vagy. Tehát egy céltudatos, bármeddig terhelhető. Nyilván a tornasportból nagyon sokat hozol, de ha neked meg kéne fogni Gulyás Michel erényeit, azt mivel foglalnád össze ebben a brutál kemény sportban?
Nem, talán abban tudnám, hogy nagyon erős vagyok fejben, mentálisan vagyok talán sokkal erősebb, mint egy csomó sportársam, és emiatt tudok sokszor olyan eredményeket is elérni, amikkel más meglepődik. Ez egyébként szerintem igaz a versenyzésre is, mert nagyon jó versenytípusnak mondanak egyébként az edzőim, és ez is szerintem abban rejlik, hogy annyira ki tudom hozni magamból a maximumot, amit egyébként edzésben nem fejetlen mutatkozik meg, ami meg tényleg olyan extra erők jönnek elő belőlem a versenyen, ami sok embert meg szokott lepni, mert tényleg figyelek mindig arra, hogy mentálisan készülnek a versenyekre. Nagyon jó sportpszichológussal dolgozok együtt, Halsányi Gergővel, és úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy meg egy öttusában, amiben nem csak fizikai számok, hanem technikai számok, ahol nagyon sokat számít az, hogy mennyire áll fejben készen az ember, nagyon sokat számít az, hogy milyen stratégiát választ.
És igen, miközben egy koncentrált, tényleg fókuszált, mentálisan kész versenyző vagy, az egyik leglazább, legnyitottabb személyiség ugyanakkor, nem tudom a kettőt, hogy rakod össze, de ennek köze van ahhoz, hogy te Angliában születtél, és gyerekkorodban, én már nem is tudtam nyomon követni, hogy hány országban, hány városban nőttél fel?
Igen, apukám munkája miatt nagyon sokat utaztunk, szerintem ennek köszönhetem azt, hogy ilyen közvetlen és könnyen barátkozó típus vagyok. Igen, apukámnak köszönhetően egyébként tényleg sok országban is éltünk, sokszor kellett alkalmazkodnom új közeghez, sokszor kellett újra és újra beilleszkednem, de ugye neki köszönhetem azt is, hogy ilyen jól veszem az angolt, mert ugye vele angolul beszélek napi szinten.
A Michel is innen van, ugye? Ennek most egyszer végén járjunk a végére, ugye? Miért is, hogy te Gulyás Michel azért, mert...
Londonban születtem, és a szüleim szerettek valami különleges nevet, és ez illett volna hozzám a legjobban anyukám szerint. Apukám azt szerette volna, hogy Sabrina legyek, de most ugye a külsemet elnézve nem igazán illett volna hozzám.
Nem vagy egy Sabrinát.
Igen, hogy örülök neki, hogy is
elhettem. Ez abszolút így igaz. Szóval a nyitottság, ami persze azt is jelenti, hogy meghallasz olyan igényeket és kéréseket is, amelyek adott esetben mások ügyeit szolgálják. Van nekünk egy rovatunk, a Charity, amelyben arra vagyunk kíváncsiak, hogy neked mi fontos, ami érdek nélkül fontos. Charity. Think wise.
Share smart. Én nagyon sok jótékonysági futáson szoktam indulni. Van egy rendőrséges futócsapat, szolgálatjogaraknak hívják egyébként őket, nekik pont az a céljuk, hogy nagyon sok ilyen jótékonysági eseményen vegyen részt, és rengeteg jó ügyért fussunk. És mindig szoktam hozzájuk csatlakozni, amint tudok. Próbálom összehangolni egyébként a versenyidőszakkal, de egyébként a legtöbbször szoktam velük indulni, mert azért nekem is jó érzés tényleg az, hogy nem csak én kapok nagyon sok minden a sporttól, hanem másoknak is fogok ezzel adni. Charity. Think wise. Share smart. Nemzetközi és magyar viszonylatban is nagyon sok sportról ugye valamilyen hivatásos szervnél helyezkedik el. Magyarországon nyilván a sportszázad a katonai vonalon a legelterjedtebb. És tudtam azt, hogy egyetemi vagy végzettség kell ahhoz, hogy tiszt lehessen valaki, hogyha egy hivatásos szakmát választ. És akkor itt álltam el a közszolgálati egyetemet. És amikor megnézegettem, hogy milyen szakirányok vannak, meg milyen tagozatok, akkor úgy gondoltam, hogy hozzám a rendőrség hosszú távon sokkal jobban tud illeni. Nekem nagyon színesnek tűnt a bűnügyi munka. A sport után úgy gondoltam, hogy tényleg kell nekem egy olyan terület, ami ugyanannyira változékony és ingerdús, mint a sport. Egyébként ez ilyen családi vonás, mert A családban mindenki a gazdasági vonalat választotta, nagyon jó agya van majdnem mindenkinek, hogy igyekeztem ott is felvenni a versenyt a családban, nem csak a sport.
Ezt otthon álltok, otthon is megy a versengés gyakorlatilag, ugye többen vagy több testvérek?
Hát szerintem ez mindenképpen abból ered, hogy hárman vagyunk testvérek, hogy az élet egy versengés, de egyébként mindenképpen pozitív értelemben mondom azt, hogy versengés, mert szerintem mindannyiunk csak kamatozott abból, hogy fiatos versengés volt otthon.
Fantasztikus. Hát figyelj, én azt kívánom, hát azt senkinek nem kívánom, hogy te eredj a nyomába, majd amikor bűnügyi témákról és ügyekről lesz szó, azt viszont sokkal inkább kívánom, hogy mindenki a te nyomodba eredjen majd a párizsi olimpián, és messziről integessenek majd a hátadnak lehetőség szerint, mindenféle versenyszámot és természetesen mindenféle megméretést követően. Egészen elképesztően lenyűgöz ez az élet, ez a szisztematikusság, ez a szigorú, nagyon feszes rend, amit te betartasz a céljaid érdekében, lenyűgöző, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked erre a felkészülésre, az utolsó lovas szezonra. Fuss ki Párizsban, amit igazán megérdemelsz.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, nektek meg a figyelmet köszönöm. A Csisztus Podcast ismét elhozott benneteket egy fantasztikus, igazi magyar sportcsillag hétköznapjaiba. Lássátok, hogy is megy ez Gulyás Michel életében, úgyhogy kövessetek engem természetesen a YouTube-on, a podcast felületeken, és akár a TikTokon is, de most már az NS-en, az NSO-n is ott vagyunk, úgyhogy remélem, legközelebb is találkozunk. Sziasztok! A műsor támogatói a Victoria Varga, a Komplett Optika, a Zema Porcelán Ékszerház és a Primus Labor.